Beszéljünk akkor a haiti történeten keresztül arról az érdekes, mert hát Amerikáról is, és hogyha már számokat kell ide citálni, akkor azt hiszem úgy van, hogy a legnagyobb, legkiterjedtebb számban, legnépesebb rabszolga tábora Franciaországnak és a gyarmatainak volt, ott ilyen 700 ezres számmal jön Piketty, ezt követte valahol az Egyesült Királyság körülbelül 600 ezer rabszolgával, és az ültetvényesek a déli államokban, Amerikában körülbelül 500 ezer rabszolgával. És pont itt az egyik amerikai alapító, vagy amerikai alapító atyákat említetted, azt hiszem talán az egyik példa, amit felhoz erre a teljesen elképesztően egyenlőtlen kompenzációra, hogy a jogrendszerbe be lett vezetve, mint tulajdon a rabszolga, és ez egy problémát okozott, és valamelyik pacák, most nem emlékszem, hogy kicsoda mondta is, hogy igazából teljesen igazságtalan, hogy itt nem ezeknek az embereknek adunk valamit, hanem mi kapunk értük valamit, de ha már a jogrendszerbe be van vezetve, ezt nem lehetett megkerülni, hiszen itt az történt, ugye, hogy egy vagyontárgy kikerült a tulajdonából annak az embernek, és az valami módon kompenzálni kellett.
Igen, még egy másodpercre hogy menjek vissza a számokhoz, amiket az előbb említettél, mert ezeket a számokat én azért szkeptikusan kezelem, mert amikor ugye ilyen számokat mondasz, hogy 700 ezer, ebben nincs benne az, hogy hát amennyire én tudom, a rabszolgaság, tehát az amerikai rabszolgaság teljes története során körülbelül 8 millió afrikait vittek át Afrikából Amerikába, csak ugye ezeknek egy nagy része meghalt. Tehát ez egyrészt hosszú idő alatt történt, már a hajón meghaltak, amikor oda megérkeztek, betegségektől is meghaltak, és utána megverték őket, és megölték őket. Tehát igen, ez iszonyatosan nehéz megmondani, hogy valójában hány embert érintett.
Jogos, amit mondtál, mindig egy adat mellé kell rakni egy másikat, hogy értelme legyen. 1780-as évekről beszélünk, akkor voltak ezek a számok, és ez igazából még csak a felívelő szakasza volt az egésznek.
Tehát a teljes történet az ennél nagyságrendileg nagyobb számú fekete származású embert érintett. És akkor igen, vissza oda, amit mondtál, hogy hát az a hivatkozási alap arra, hogy kompenzációt kapnak a rabszolgatartók, hát ez ugye ez a teljesen klasszikus kapitalista történet, hogy a tulajdon szentsége, a fekete ember az a tulajdonod, akkor innentől fogva te kompenzációra vagy jogosult, az föl sem merül, és ebben nem igaz, hogy nem merül fel, mert az Egyesült Államokban fölmerült, Nagy-Britániában és Franciaországban nem merült fel, hogy a rabszolgák maguk kapjanak kompenzációt. Az Amerikában a rabszolga felszabadításkor volt egy ilyen tervezet, hogy egy összvért és valami nem tudom fél hektár földet esetleg adnának a rabszolgáknak, nem lett belőle semmi. Tehát abból a tervből, hogy esetleg a rabszolgák is kapjanak valamit, ha felszabadítják őket, abból nem lett semmi, ellenben a rabszolgatartóknak megfizettek a britek is, a franciák is, és az amerikaiak is.
Igen, és nagyon érdekes, erre több példa is van a könyvben. Az angol példa is nagyon érdekes, amikor pontosan ugyanígy végigmentek azon, hogy, és ez azért lesz érdekes az angol példa, mert a Black Lives Matter mozgalomnak a különböző kihatásai miatt közbeszéddé vált, és politikai témává vált az, hogy milyen típusú kompenzációt is kéne, hogy kapjanak ezek a nem csak országok, de családok is. Na most a kompenzáció az abolishment után, ugye az angol jogba szépen be lett vezetve végig, az teljesen transzparensen le van vezetve, utána lehet nézni, hogy melyik családok mennyit kaptak, miután elvesztették a birtokaikat, miután elvesztették a vagyontárgyaikat, miután elvesztették az éves bevételüket, és akkor ezt így jól felszorozták, kiszámolták, és kaptak egy bizonyos összeget.
Igen, igen. És hát ugye kompenzációra rengeteg példa van a történelemben, tehát ismert ugye a holokauszt túlélők kompenzációja, ismert ugye a japánok, akiket a második világháború alatt ugye az amerikaiak ilyen koncentrációs táborokba zárták, a japán származású amerikai állampolgárokat, na ők is kaptak kompenzációt később, vagy ugye a szovjet típusú rendszerek összeomlása után is kaptak bizonyos társadalmi csoportok kompenzációt az elvett vagyonokért egy csomó országban, Magyarországon nem annyira, de máshol jobban. Tehát egy csomó esetben ugye ez a törvényesen tiéd, és akkor elveszik tőled, ez kompenzációval jár, de elfelejtettük Hawaii-t, vagy Haiti-t megbeszélni, tehát szerintem oda még menjünk
vissza. Jó, kanyarodjunk vissza Haiti-ra, és akkor utána nézzük meg ezt a kompenzációt, mert amiről te beszéltél, az a károsultaknak jogosan járó kompenzáció, amit én mondtam korábban az angol rabszolgaság eltörlése törvény után, az pedig a rabszolgatartóknak járó. Igen. Tehát ők is károsultak. Csak ugye...
Így van, de pont ezt mondtuk, hogy ugye a jog szerint hát ő károsult, mert elvették tőle a vagyontárgyát.
Oké, okay. Szóval Haiti, ugye itt a lázadás után, és ez egyébként ki van mutatva, hogy amikor 80 valahány százalék fölé kerül a teljes népességen belül az aránya a rabszolgáknak, ott nagyon magas lesz a lázadásnak a valószínűsége, ezért azt próbálták alatta tartani, de valami miatt Haitinál, egyébként az ábra az megmutatja, hogy Haiti volt az extrém példa, de Jamaikában 1800-as évekről beszélünk, 1700-as évek vége, tehát Jamaikában 80% fölött volt, Barbadoson 80% körül, Martiniken is 80%, és hát az extrém példa Saint-Domingue, ami ugye franciául, spanyolul Santo Domingo, de most már Haiti, és itt az történt ugye, hogy egy blokád alá vették a lázadás után az újonnan függetlenségét kikiáltó országot, akinek meg kellett váltania a szabadságát, ki kellett fizetni valami irgalmatlan összeget.
Igen, az történt, hogy Franciaországban megtörténik a francia forradalom, ugye szabadság, egyenlőség, testvériség, polgári öntudat, köztársasági gondolatok, stb. És hát ugye ezek a jóra való haiti feketék azt gondolták, hogy akkor mi is. És hát igazából kivívták a függetlenségüket, felszabadították magukat, és utána jön Napóleon, aki visszacsinálta ezt az egészet, tehát arról is emlékezzünk meg, hogy Napóleon visszacsinálta az egészet, és akkor ugye blokád alatt tartották Haitit, és csak azzal a, feltétellel engedték őket függetlenné válni, hogy egy olyan kompenzációt kellett fizetnie nem Franciaországnak, a gyarmattartónak, az egykori gyarmatának és a rabszolgáinak, hanem az egykori rabszolgának és az egykori gyarmatnak kellett fizetnie az éves GDP-nek körülbelül egy ilyen 5%-át kitevő összeget.
Várjál, nem, én azt olvastam, hogy a teljes nemzeti bevételnek a háromszorosát, a három évi termelését.
Tehát az idők során, tehát ugye elkezdenek ezek fizetni valamikor 1820-valahányban, és gyakorlatilag az 1960-as évekig folyamatosan évről évre fizették Franciaországnak ezt a pénzt, és a teljes összege ez a Haiti GDP háromszorosát teszi ki. Tehát ugye az, hogy Haiti ma az egyik legszegényebb ország a világon, az nem csak azért van, mert szerencsétleneknek borzalmas időjárása van, tehát ott időnként egy ilyen nagy hurikán teljesen letarolja az egész országot, és újra kell kezdeni az építkezést, de azért is van, mert sosem tudtak kikecmeregni abból, hogy először gyarmati sorban voltak, rabszolgasorsban voltak, utána pedig, amikor próbáltak volna megélni, akkor még évszázadokon keresztül tejeltek az egykori rabszolgatartónak, és hát Franciaországban meg nyilván ez a pénz lecsapódott, tehát még egyszer, amikor valaki Párizsba jár, vagy Franciaországba jár, akkor ne feltétlenül arra gondolja, hogy az itt élő emberek azok valami zseniálisat csináltak, hanem azoknak a vagyonoknak, ez egy nagy része Afrikából jön, Indokínából jön, ugye a franciák később gyarmattartók voltak olyan országokban, mint Vietnám és az egész indokínai térség, Siam hasonló, és hát például olyan országokból, mint Haiti, aki folyamatosan még a gyarmatosítás után is küldte nekik a pénzt.
Folytassuk innen, mert itt is van egy pár érdekes összehasonlítási adat. Arról beszélgettünk, hogy a gyarmatosító országoknak milyen előnye származott ebből az egész rendszerből, és hogyan tudtak sokkal komolyabb gazdasági fejlődést elérni ennek kapcsán.